amelynek alapján igét szeretnék hirdetni előttetek, meg van írva a karácsonyi evangélium két szavában. Ne féljetek! E hónap közepén a pesti egyházmegye lelkészi kara arra kért, hogy mondjam el nekik, hogy 43 évi lelkészi szolgálatom, karácsonyi szolgálataira hogy készültem, egyáltalán mit jelentett ez a sok karácsonyi igehirdetés az én számomra. Egyik másikuk gyermekem, fiam is lehetne, igen kedvesen megfiatalodott a budapesti lelkészi kar. És én egy kicsit meglepődve, egy kicsit meghatódva, de mégis elmondottam nékik, amit tudtam, valóban visszaemlékezve, és most engedje meg a gyülekezet, hogy amiről beszámoltam ott a fiatalabb lelkész kollégáknak, abból egy-két gondolatot itt is elmondhassak, és ezzel kezdhessem a karácsonyi szolgálat. Elmondtam nekik, hogy mit is jelentett az én számomra ez a sok karácsonyi szolgálat. Legelőször fiatal koromban éltem legnagyobb sokját, azután évtizedeken át a legkedvesebb igehirdetési alkalmakat. Végül így öregedve, csöndesen őszülve egy újabb szorongást. Igen, életem első nagy sokját legátus koromban kaptam, talán harmad vagy negyedéves voltam, amikor először egy nagy Pest környéki gyülekezetbe, faluhelyen szabad volt igét hirdetnem karácsonykor. Akkor az volt a szokás, hogy a fiatal legátusoknak egy nagyon ismert igehirdető igehirdetését kellett bizony alaposan megtanulni, én is szépen megtanultam. És abban az időben azt el is kellett szépen szavalni, nem csak úgy elmotyogni. El kellett bizony szép hangosan szavalni. Hát én megtanultam, ahogy tőlem telt, elszavaltam. Emlékszem, az volt a lényege az igehirdetésnek, hogy nem csak a bölcsőbe kell megszületni, a jászol bölcsőbe Jézus Krisztusnak, hanem a szívünkbe is. És mikor túl voltam, mert úgy éreztem, hogy jaj, most túl vagyok rajta, eljutottam valahogy az ámeni. És jöttem kifelé, valaki kedvesen, fejkendősen, aranyosan, nem agresszíven, de nagyon határozottan úgy odabökött. Mások nem is nagyon hallották, van nagyon tapintatosan a szívem felé, és azt mondta, és abba az istálóba megszületett már? Akkor döbbentem rá, hogy hiszem-e azt, amit hiszem, hiszek, vagy hiszem-e azt, amit prédikáltam, elszavaltam. Én azt hiszem, akkor fogant valóban szívemben a Krisztus, hát jóval később született meg itt is, nem csak egyszer egy betlemi istán. Azután éveken, évtizedeken át a legkedvesebb szolgálati alkalmakat jelentette, hiszen ezek az Isten tiszteletek jelentették a nagy gyülekezettel való találkozást. Ma már kétszer telik meg ez a, másodszor telik meg ez a templom. Ilyenkor látjuk azokat az arcokat is, akiket máskor talán nem látunk, és ez nekünk is öröm, nem csak nektek. Nekem ezek nagyon kedves alkalmak voltak. Igyekeztem elmondani, mit jelent, hogy az ige testé lett, nem egy gondolattá, nem egy eszmévé, nem ideává, hanem olyan emberi testé, mint a miénk, akit le lehetett köpni, meg lehetett verni, sőt, keresztre lehetett feszíteni. Igyekeztem elmondani nektek, hogy a legnagyobb sötétségben is felragyoghat a világosság, mint akkor az első karácsonyon, ezért nem is olyan félelmetes mindig a félelem. Igyekeztem elmondani, hogy ez az angyalok által hirdetett nagy öröm, az egyetlen öröm, ami kis örömökké bomlik, és hiába próbálod te, és próbáltam én a kis örömöket összegyúrni nagy örömmé. Nem álltak azok össze, de ez a nagy öröm mindig fölbomlik kis örömökké. Igyekeztem elmondani, hogy ez az akkor született Jézus Krisztus, az, aki ha egyszer kézbe vesz minket, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, így mondja Pál, sem eljövendők, se hatalmak, se magasság, se mélység, se semmi más teremtmény. Senki ki nem ragadhat minket, ki nem szakíthat minket az ő szeretetéből. Elszakíthatatlan emberekké válhatunk. 30-ennyihány év alatt nagyjából erről szóltam. És elmondtam azt is a lelkészikarnak, és most hadd valljak nektek is, hogy a 30 nem tudom hanyadik karácsonyra készülve ebben a gyülekezetben elfogott egy addig ismeretlen szorongás. Még jó, hogy egy hívő barátomnak elmondtam, hogy bajba vagyok, testvérem. Nem lelkész, de mélyen hívő ember, és elmondtam neki, te hát imádkozz értem, mert most már 30, nem tudom, hanyadszor kell nekem igét hirdetni karácsonykor. Mit lehet még 32-szer, harmadszor, negyedszer, ötödszer ugyanarról az igéről mondani? Mi újat lehet még mondani? És akkor kedvesen áldja meg az Isten, rám mosolygott, azt mondja, meg se próbálj újat mondani, az baj volt. Ilyenkor mindenki és a kicsi, nagy, idős, fiatal azt a régi várja. És akkor hozzáadott, hogy én mindig csalódva megyek ki a templomból, ha nem a Lukács evangéliumát hallom, ha nem az ősi karácsonyi éneket énekelhetem, hanem ti ott bölcselkedtek valami nagy okosságot, mondjátok nekünk a bölcsőben lévő Jézus Krisztus dicsőségét, a pásztorok énekét, azt akarjuk hallani, amíg élünk. Mondtam, ámen, köszönöm, ezért hát ma is erről fogok 37-szer ebben a gyülekezetben szólni. Mondom újra a régit, mert tudom, valaki elárulta, hogy ez erre vágyik a szív, és én nem kiszolgállak most benneteket, azt hiszem ez az igazi szolgálat. Kértem az én atyámat, gazdámat, hogy ebből a nagyon régi szép evangéliumból emeljen ki nekem a valamit, amit ma hozzátok és elétek hozhatok, ami igévé lesz bennem, mert nagy dolog az, amikor a szó igévé válik, amikor kigyulladnak a Biblia betűi, mint a Mózes csipkabogra, és hangot ad. Nos, furcsa módon előbb végighallgattam a híreket, elég borzongva, elég szomorúan, és aztán ültem le az íróasztalom mellé, kinyitottam a Lukács evangéliumát, és még úgy bennem volt, hogy talán 35-36 év óta ilyen szorongva nem ért el az emberiség egy karácsonyhoz, egy új esztendő küszöbéhez. Ennyi félelemmel, ilyen szorongással, hogy egy kollektív rossz közérzetben él a világ, és mi is egymástól és magunktól kérdezzük, hogy mi lesz. És én is ebből a belső emberi szorongással, hiszen én is itt élek veletek, közöttetek, és nem kulcsikon nézem én se a világ eseményeit, meg az se, ami körülöttem történik. Ültem le, és hajoltam az ige fölé, és hirtelen ebből az evangéliumból szinte szíven ütött két szó, ne féljetek! Abba a pillanatban igévé lett, és én nem tudok ma mást mondani, mint ezt, mert ezt kell mondanom, és csak erről tudok beszélni. Ne féljetek, mert az is eszembe jutott, hogy milyen különös, hogy azok az emberek, akik először hallották ezt, azok a betlehemi pásztorok, félő emberek volt. Semmiképpen nem éltek békességesebb világban, mint mi. És minden okuk megvolt, hogy féljenek a vadállatoktól, hiszen rideg pásztorok voltak, semmi nem védte a báránykáikat és juhocskáikat. Félni kellett a konkurens pásztoroktól, mert ha amott elveszett egy bárány innen, csapták el a másikat. Félniük kellett a rekviráló római hadsereg légionáriusaitól, akik ott szereztek ennivalót, ahol lehetett. Félni kellett a rájuk vadászó partizánoktól, a zelótáktól, tehát minden okuk megvolt a félelemre, és akkor még valami nagy fényesség, valami felülről való félelmes valami is jelenik. És ebből csendül ki a hang, hogy ne félj! Aztán eszembe jutott, hiszen ezt tanulom, tanítom a lélektan, hogy milyen döbbenetes és lélektani egyszer egy, hogy aki fél, az félelmetessé vál. Ezt nevezi a lélektan Sámson komplexus. Talán emlékeztek a Bibliából arra a nagyhajú Sámsonra, akinek levágta a felesége a haját, aztán megvakították, azt lánchoz közözték, megalázták. Aztán végül újra félt, hogy újra megalázzák, mert úgy megalázza ember az embert. Aztán mint egy vágó barmot bevitték a Dágon pogány templomba, két oszlop mellé állították, és ez végső félelmében magához ölelt két oszlopot, és magára borította a templomot. Ő is ott halt, de mindenki, aki abban a templomban volt. Eszembe jutott, hogy a félő ember, félelmetes ember, ne egyszer borították már a világot a fejünkre, félő és reszkető Sámsonok, akiket nem lehetett megkötözni. Ezek a pásztorok nem csak félő, hanem félelmetes emberek is voltak. Nem nagyon közelítették meg őket. Nagyon hedes bottal és szerszámmal jártak. Vigyáztak a nyájaikra. Féltek és félelmetesek. Aféle fél pásztor, fél betyár ember volt. A magyar ember jó ismeri ezt a típust. A Hortobágyról vagy a Bakonyi puszta. Olyan pásztorok voltak. Ezeknek szól az ige, ne féljetek, mert megszület.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.